Mielőtt rátérnék az előadásomra, engedjék meg, hogy egy kicsit a szlovák-magyar kapcsolatokat 39 és 44 között vázoljam, vagy 42 között inkább, hogy milyen jellegű, tehát hogy jobban megértsük, hogy Esterházy milyen pozícióba kerül, és milyen pozícióban kell neki helytállnia. 1939-ben a szlovák és a magyar állam vezetése a határaikon belül élő kisebbségeik ügyeit igyekeztek szigorúan belügyként kezelni, és minden érdekükben kívülről jövő kezdeményezést, bírálatot az ország szuverenitásának megsértésének tekintették. Míg ezzel szemben, illetve ezzel párhuzamosan a saját határaikon kívül rekedt nemzeti társaik mindenoldalú hatatos támogatására törekedtek. A kisebbségi kérdés tehát hozzájárult ahhoz, hogy 1939 és 42 között a magyar-szlovák diplomáciai kapcsolatok mind jobban elmérgesedjenek. Mi több, 1941-ben még a kétoldalú diplomáciai kapcsolatokat is meg akarták szüntetni, de ezt a németek közbeszólására megakadályozta. A két szomszédos állam egymáshoz fűződő viszonya tehát jelentősen különbözött a szövetségesek közötti megszokott baráti viszonytól. Szlovákia az első bécsi döntés által Magyarországnak ítélt területek visszaszerzését, Magyarország azok megvédését, esetleg kiterjesztését tekintette elsődleges külpolitikai feladatának, csak másodlagos volt a kisebbségek ügye. A szlovák-magyar kapcsolatok különlegessége, hogy Szlovákiának és Magyarországnak politikai és gazdasági érdekellentéteik voltak egymással. Mégis ugyanazon szövetségi rendszerhez tartoztak. Szlovákiának és Magyarországnak is tekintettel kellett lennie a németek óhajára, miszerint a tengelyhatalmak szövetségeseinek táborában az egyes országok közötti viszályok messze menően kerülendők. Ennek ellenére a kétoldalú viszonyban ezt nem tartották be. Szlovákia önállóvá válása, a régi álom és a szinte homogénnek tekinthető nemzeti állam megvalósulása a szlovák nemzeti öntudat ünnepe volt. A bécsi döntés viszont olyan sok érte a szlovák értelmiséget, amely a magyarok Trianonnal elszenvedett megrázkoztatásához volt hasonlatos. A Magyarországhoz csatolt területekkel együtt több százezer szlovák is átkerült, akiknek egy elmagyarosítását fenyegető rémképként élték meg Pozsonyban. És ez azonnal a revíziós gondolat kialakulásához vezetett Szlovákiában. A szlovák társadalomban a bécsi döntés eredménye csalódást és kiábrándulást okozott. A szlovák kormány szinte azonnal a reciprocitás kölcsönösség elvének megvalósításához kezdett. Állandó figyelemmel kísérte a magyar diplomáciai manővereket, és igyekezett minden terhelő bizonyítékot összegyűjteni a magyarok ellen a németek kegyének elnyerése érdekében. Ebben a nehéz légkörben kellett Esterházy Jánosnak közvetítői szerepet játszania a két állam vezetése között. Esterházy mind a magyar, mind a szlovák legfelsőbb vezetőkörökkel jó kapcsolatot tartott, ezen felül rendszeresen találkozott a Pozsonyba akkreditált külföldi diplomatákkal is. Hetente találkozott a magyar és a német követség munkatársaival, akiknek beszámolt a szlovákiai magyarság helyzetéről, és segítségüket, illetve közbenjárásukat is kérte. Rendszeresen járt Budapestre is, ahol a szlovákiai magyarság, de a magyarországi szlovákság érdekében is fellépett. Esterházy szerepe a szlovák-magyar kapcsolatok szempontjából ebben az időszakban megkerülhetetlen volt. Afféle megtűrt egyszemélyes ellenzékként volt tagja a szlovák törvényhozásnak. Szlovákiában a II. Világháború alatt végig a magyarság megtűrt kisebbség maradt a szlovák társadalomban. Ennek oka az volt, hogy a szlovák vezetés tartott a magyar állam revíziós törekvéseitől, illetve hogy Esterházy és pártja elutasította a náci-német ideológiát. Esterházy a magyar párt nevében a szlovák parlamentben olyan kérdésekről beszélt, amelyek nem szerepelhettek a sajtóban vagy a politikai nyilvánosság egyéb helyein. Azért sorolja a parlamentben a magyarság sérelmeit, jelentette ki egyik beszédében Eszterházy, mert hiány van minden más fórumnak, mert a cenzúra a sajtóban kihúzza a megnyilvánulásait. Eszterházy 1939. július 21-én elmondott parlamenti beszédében az alkotmány hiányosságait ecsetelte. Hiányolta, hogy az alkotmány nem ad biztosítékot arra, hogy a szlovák nemzet minket, magyarokat bármilyen téren és tekintetben alsóbbrendűnek nem tekinthet, és egyenjogúságunk rovására semmit sem tehet. Szerinte itt a határokon belül és kívül az évszázados sorsközösség van. Eszterházy képviselőként többször szólalt fel a szlovákiai magyarság védelmében, a szlovák parlamentben. Rámutatott a szlovák hivatalok által elkövetett sérelmekre. Eszterházy jól értette az viszonossági elv politikáját, ezért gyakori magyarországi útjai alkalmával és a magyar diplomatákkal folytatott tárgyalásain mindig a szlovák kisebbséggel szembeni mérsékeltebb és liberálisabb nemzetiségi politika érvényesítését kérte. Eszterházy János a magyar-szlovák egymásra utaltságot hangoztatta és a feszültségek feloldását próbálta elérni. Pártja egyik gyűlésén a következőket mondta, idézett tőle. Ha a magyar és a szlovák egymás ellen fordul, ennek mindkettő kárát vallja. A magyarság helyzetét lényegesen rosszabbnak látta 1939 végén, mint korábban. Sérelmezte, hogy betiltották az új híreket, illetve, hogy a szlovákiai magyar kulturális egyesület működését is megtiltották. További sérelemként vetette föl, hogy bármilyen beadványt ad a szlovák hivataloknak, azok nem válaszolnak rá, vagy csak félreteszik ezeket a dokumentumokat, és nem orvosolják a beadványainban leírt problémákat. Eszterházy ugyanezen vitában kifogásolta, hogy a Hlinka gárda minden jogi alap nélkül magyarokat börtönben juttathat. 1939 és 40 között a szlovák kormánynak érdekében állt a magyarok elleni hangulatkeltés, amit mesterségesen is gerjesztettek, mert félő volt, hogy a magyar propaganda hatására a magyarokon kívül esetleg a szlovákság egy része is a Magyarországhoz való csatlakozás pártolná egy esetleges népszavazásnál. Ez nem volt reális, de a magyar külpolitikában vezetőiben volt egy ilyen vetülete ennek. Szlovák részről már 1939. április 10-én megkezdődött a közvélemény megdolgozása. Kezdetben csupán a szlovák rádió és sajtó támadta a szlovákiai magyarságot, később beszédeiben a politikusok is. Eszterházy ennek ellenére mérsékelten és békéltetőként lépett föl a két ország közötti vitákban. Kétoldalú közvetítői szándékát a következő eset kapcsán is nyomon követhetjük. 1939. július elején Eszterházy József Tiszó elnöknél tett látogatást. A beszélgetésen többek között kifejtette, a magyar kormány nehezményezi, hogy a szlovák kormány a bécsi döntés óta semmi könnyítést nem tett a kisebbségi jogok terén a szlovákiai magyarság számára. Eszterházy ennek ellenére nem zárkozott el attól, hogy tárgyalásokat folytasson a két ország kapcsolatainak szorosabbra fűzése érdekében. A magyar kormány akkor menne bele ilyen jellegű tárgyalásokba, ha Tiszó rajta keresztül előre megüzenné elvárásait és szándékait azzal kapcsolatban, hogy mit kívánnak tenni az ottani magyarság helyzetének javítása érdekében. Eszterházy jelezte Tiszónak, hogy Magyarországnak nincsenek területi követelései Szlovákiával szemben. Tiszó örömmel nyugtázta a kijelentést és elmondta, ő személy szerint mindig is őszintén szerette volna, ha a két állam között fejlődhetnének a baráti kapcsolatok. Tiszó kifejtette, ha előre tudja, milyen határmódosítás következik be Komáromban, megegyezett volna a magyar kormánnyal az átadandó területek nagyságáról. Valószínűsítette, hogy amennyiben így alakult volna a helyzet, 1939 elején már gazdasági, kulturális és politikai megállapodásokat köthettek volna Magyarországgal. Itt hibáztam el én a dolgot, mondta Tiszó. Azt viszont a magyar kormány szemére vetette Tiszó, hogy a bécsi döntés után a magyarországi szlovákokkal nem úgy bántak, ahogy azt Horthy kassai beszédében megígérte. Az 1938. november és 39. július közötti atrocitások miatt viszont magyar ellenes lett a szlovák közvélemény. Tiszó személy szerint ezért nem akarta kezdeményezni a két ország közötti közeledést. Ezzel ugyanis saját lemondását készítette volna elő. Javasolta Eszterházynak, hogy a két kormány kezdjen gazdasági tárgyalásokat, melyek keretében titkos megbeszéléseket is folytathatnának, és olyan kulturális és politikai megállapodásokat köthetnének, amelyekről a németeknek nincs tudomásuk. Tiszó garanciát vállalt volna továbbá arra, hogy a szlovák kisebbségi követelések nem lesznek túlzóak, valamint azt, hogy csak annyit kérnének a magyarországi szlovákok számára, amennyit a magyar kormány jó akarattal megadhat. Eszterházy a beszélgetés végén megígérte Tiszónak, hogy mindenről beszámol a magyar külügyminiszternek. 1939-ben ugyan nem jött létre politikai és kisebbségi megállapodás Magyarország és Szlovákia között, kisebb kereskedelmi szállításokra azonban megegyeztek. Így Eszterházy közvetítő szerepe nem volt teljesen eredménytelen, de igazi áttörés nem eredményezett. Egy másik fontos közvetítői tevékenysége a következő eset kapcsán kerül említésre. 1939. szeptember elején Franz Karmasin, a szlovákiai német párt vezére, és Wojciech Tuka komoly élelmezési zavaroktól tartottak Szlovákiában, a lengyelországi hadjárat miatt. Arra kérték Eszterházyt, járjon közben a magyar kormánynál, hogy a két ország között megkezdődhessenek a gazdasági tárgyalások. Eszterházy közbelépésért cserébe a szlovákiai magyarság helyzetének javításával kecsegtették. A magyar kormány sohasem zárkozott el a gazdasági tárgyalások megkezdése elől, mondta válaszában Eszterházy, de azokat 1939. július 26-án kénytelen volt megszakítani a szlovák kormány támadásai és vezető politikusainak kijelentései miatt. Ő maga egyelőre nem kíván a kérdésbe beleavatkozni, folytatta, célszerűbbnek tartotta, hogy az ügyben a szlovákok a pozsonyi magyar követség közbenjárását kérjék. Amennyiben azonban a szlovák kormány bizonyos garanciákat vállal arra nézve, hogy a korábban tapasztalt Magyarország elleni magyar ellenes propaganda megszűnik, akkor ezt Eszterházy támogatná. Abban az esetben, ha a kisebbségi megállapodásokat a szlovák fél nem tartaná be, Eszterházy fenyegetésként megemlítette, a magyar hatóságok azonnal leállítják a szállításokat. Tuka elfogadta Eszterházy feltételeit, és arra kérte, utazzon Budapestre, s tárgyaljon a magyar kormánnyal ez ügyben. Eszterházy közvetítői szerepe miatt is érte támadás, amiről a következő eset tanúskodik. Konstantin Csulen, szlovák parlamenti képviselő, a szlovák parlamentben támadás alá vette a magyar külpolitika, Szlovákiával szembeni politikáját és Eszterházyt is. Válaszul 1940. május elején Eszterházy beszédet mondott a szlovák képviselőházban, amelyben az őt ért támadásokra reflektált, miszerint túl sokat járt Budapestre. Elismerte, hogy valóban rendszeresen megfordult Magyarországon, és találkozott a magyar miniszterelnökkel és a külügyminiszterrel is. Mindezt a következőképpen kommentálta, idézett Eszterházytól. Akkor járok, amikor úgy érzem, hogy valami bajon segíteni kell, azt is megmondom, mert nem vagyok nagyképű, hogy az előbb említett urakkal nem nagy politikai kérdésekről beszélünk, és nem tárgyaljuk azt, hogy miképpen fog a háború után Európa térképe kialakulni, hanem igenis a nem igazolt szlovák vasutasok és postások érdekében és hasonló ügyekben járok el, és ha akadna valaki, aki szavamat kétségbe meri vonni, írásbeli bizonyítékot fogok bemutatni arról, hogy intervención folytán hány szlovák állami tisztviselő nyerte vissza kenyerét. Idézet vége. Eszterházi beszéde második felében bírálta a magyarok elleni atrocitásokat és a Halinka gárda szerepét. Semmi esetre sem lehet hivatása a gárdának az, hogy egyes tagjai éjszaka köveket dobáljanak gyanútlanul alvó emberek ablakába. Hinni szeretném, hogy ezek a tünetek csak átmenetiek, és hogy be fog következni itt is a józan belátás politikája, amely az élni és élni hagyni alapján nyugszik. A szlovák politikusok és végrehajtó közegek a szlovákiai magyarok intézményeit továbbra is az irredentizmus központjának tartották. A szlovák állambiztonsági hatóságok állandó megfigyelés alatt tartották, és szüntelen zaklatták őket. Eszterházy többször tiltakozott emiatt a szlovák vezetőknél, akik a kisebbségi panaszok kivizsgálására ígéretet tettek. Az államigazgatás felsőbb szervei ki is adtak ilyen értelmű utasításokat, de az alsófokú közigazgatási szervek legtöbbször szabotálták ezek végrehajtását. A magyar kormány politikai okokból 1943-44-ben igyekezett kezdeményezően nyitni a szlovák politikusok felé, de sajnálatos módon onnan már semmiféle békülési szándék nem volt érzékelhető. Eszterházy is egyre ritkábban lépett fel a szlovák parlamentben. A szlovák parlamentben több ízben is vizsgálat alá helyezték, és mentelmi jogának a megvonását is felvetették. Eszterházy a két országban élő kisebbségek helyzetének javításával csak nem a háború teljes időszaka alatt foglalkozott. Eredményeket is elkönyvelhetett, de jelentős közeledést ő sem tudott elérni a két ország viszonyában. Nem rajta múlott, hogy a magyar kormányzatnak a kisebbségekkel kapcsolatos politikáját és magatartását nem sikerült kedvezőbb irányba befolyásolni. Ő maga azt vallotta, hogy a magyarországi szlovákoknak meg kell kapniuk nemzetiségi jogaikat, szerinte a reciprocitás elve viszont eltávolítja egymástól a két népet, és végül megakadályozza, hogy barátságban éljenek egymással. Márpedig a két nemzet egymásra utaltsága következtében történelmi szükségszerűség, hogy megbocsássák egymás korábbi bűneit. Köszönöm a figyelmet!